Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Ruf Orsi és Gyarmati Verus.
Szia, köszönöm a meghívást!
Hello!
Nagyon köszi, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm neked, Verusa, a témajavaslatot. Elképesztően jó ütemérzékkel írtál nekem az Instagramon, hogy ifjúsági irodalmat nagyon szívesen ajánlál a figyelmembe. Te ugyanis magyar tanárként és irodalomterapeutaként is dolgozol, és pont akkor hallgattam a Hábi díjairól szóló beszélgetést Olá Andreának Berg Judittal, kb. Vagy előtte, vagy így, tehát nagyon-nagyon azokban a napokban, amikor írtál nekem, és eleve már egy ideje gondolkodtam azon, hogy legyen megint egy ifjúságirodalmas adás, mert általában a korábbi adások, amikor erről volt szó, ugye a még nagyon, hát egy két-három éve szerintem volt a merítés gyerekirodalmas jelöltjeiről egy beszélgetésünk, és azt hiszem még a Libramórés, és ez még egy Libramórés beszélgetés volt, és ugye Balázs Eszter volt, ugye a Lampion könyveknek a főszerkesztője volt tavaly előtt a vendégem, és ugye vele is beszélgettünk nagyon izgalmas ifjúsági könyvekről. Orsi, te pedig pár hónapja, talán fél éve voltál a vendégem Katával, ugye akkor a Szabó Magdás Jane Austen-es podcast sorozatokról beszéltünk, és akkor mondtátok, hogy lesz majd folytatás, ami ugye el is jött, gyakorlatilag egyrészt volt egy könyvklubos budapesti témájú, budapesti nők ugye az
budapesti volt. Nők volt a témája, ennek alapvetően két lába van, egy olvasókör, ami havi egy összejövetelt közös olvasmányt jelent, és van egy másik lába, így szoktuk mondani, ez pedig egy podcast sorozat lesz, amit már felvettünk, ott az utolsó simítások zajlanak éppen, úgyhogy hamarosan fogjuk majd bemutatni, úgyhogy itt a budapesti nők témáját járjuk körül. Nyilván a szűrő maga Budapest, a női irodalomra ír, illetve a női karakterekre koncentrálunk, és hát az irodalomból merítünk ehhez ihletet.
És én az elmúlt másfél hetet azt szabadságon töltöttem Ausztriába, és oda pont ifjúsági regényeket vittem el, Orsi, többek között a te fordításodat, és a könyveidet is, ezekről is fogunk beszélni. Nem is tudom, hogy kezdjük esetleg, akkor pont, ugye a Hábi volt az egyik apropója ennek a beszélgetésnek, ugye az a magyar gyerek irodalmas szervezet, mondjuk így.
Nem Magyar tudom, Gyerekkönyvfórum, Hábi Magyar Gyerekkönyvfórum, ez a pontos neve.
És néhány hete volt ugye a díjátadójuk, amin a te könyved is nyert.
A 6-12 éves, igen, köszönöm szépen, a 6-12 éves kategóriában nyert a könyvem, de elég sok kategória volt idén, új kategória is volt, első könyvesek, illetve egy első könyves szerző is nyert díjat, és több külön díjat is kiosztottak, köztük az itt jelenlévő Smarózának a könyve is.
Igen, és ugye a londoni gyémántrablás, az az Orci Mimi kalandjai sorozatnak az első kötete.
Az első része,
ugye ezzel nyertél, és a második kötet az pedig a napokban jelent meg, vagy egy-két hete.
Az már korábban megjelent, és most őszintén szóval nem is annyira, azért nehéz erről beszélni, mert miközben egy megjelent könyvről beszélünk, fejben már teljesen máshol vagyok.
Már Budapesten vagy, gondolom.
Igen, tehát tulajdonképpen a koncepció itt maga az volt, hogy az Orci Mimi sorozatnak az inspirálója az maga Orci Emma, ugye magyar származású, mondhatjuk krimi szerzőnek, az egyik legolvasottabb magyar szerző.
Ezt itthon soha nem szokták tudni egyébként, igen, hogy globálisan ő az egyik legolvasottabb
magyar. És itthon nem nagyon ismerték a nevét. És akkor kicsit ez engem úgy piszkált, vagy úgy izgatott, hogy hát ki ez az ember, miért van ez? Egyébként van egy történelmi oka, hogy miért nem ismerjük, hiszen nagyon sokáig nem lehetett itthon kiadni a könyveit. És akkor de nagyon nehéz ezt megfogni, hogy fiatal olvasóknak hogyan írsz személyekről. És akkor a kiadóval nagyon sokat ötleteltünk, és így kezdett formálódni, hogy mindenképp eltartsam a valós történelmi személytől, vagy a valós személytől, de mégis az ő életének a fontos kulcshelyszíneihez, vagy mozzanataihoz mégis kapcsoljam a cselekményt, és az, hogy Londonban játszódik az első rész, annak csak és kizárólag az az oka, hogy ő ott élt. És a különböző részeket, mert eleve azzal számoltunk, hogy több rész lesz, pedig azokhoz a városokhoz igyekszünk kapcsolni, európai városokhoz, ahol megfordult, vagy feltételezhetően megfordult életében, illet a második rész Párizs, és hát nem nagy titok, a harmadik rész, amit most írok, az pedig Budapest lesz.
Én itt rá is kapcsolódnék rögtön erre a vonalra, mert ugye azért is írtam neked gyakorló magyar tanárként, mert sokszor fordulnak hozzám szülők is, hogy mit érdemes olvasni, hogy ugye van egy átmenet a gyerekirodalomból az ifjúsági irodalomba, és akár egy kicsit ugye azt átbeszélhetnénk, hogy mi az, hogy ifjúsági irodalom, mert hogy így több kategóriája létezik. Van egy nagyon tág kategória, én ezt kevésbé szeretem, amikor azt mondják, hogy a szereplő fiatal, de ennyi erővel mondjuk a sorstalanság is lehetne ifjúsági irodalom, ami azért nem ez a kategória. Én sokkal jobban szeretem azt a meghatározást, hogy bármi lehet ifjúsági irodalom, amit fiatalok olvasnak, és ami az olvasásba bevonja őket. És ehhez a legjobb módszer szülőként is, tanárként is, hogyha megnézzük azt, hogy éppen mi a sláger, tehát mit olvasnak a gyerekek, mi kerül elő náluk. És itt nem tudom, mennyire készültél fel, Orsi, arra, hogy én itt most nagyban rajongani fogok Orci Mimiért, mert hogy, és gratulálok a díjhoz, mert hogy mind a két könyvet, tehát én olvastam a londoni gyémántrablást is, meg a kámforrá vált párizsi örököst. Szerintem nagyon jól elkapja pont ezt a vonalat, tehát ami a célotok volt, az tökéletesen megvalósult, hogy azokat a gyerekeket, akik mondjuk már kinőttek a két Lottiból, vagy a mágikus állatok iskolájából, egy kicsit ilyen történelmi keretben, de nyomozós, kalandos módon vonja be az olvasásba. Eleve nagyon jó ifjúsági kategóriaként az, hogy rövidek a fejezetek, nagyobb betűvel vannak, rendkívül szimpatikus Mimi alakja, de a barátságuk Ankával, a szolgálólánnyal is nagyon-nagyon helyes, illetve amit ugye föl szoktak vetni ifjúsági irodalomnál, hogy csak lányoknak szól, vagy inkább lányok olvassák, itt azért van fiú főhős is, akihez a fiúk is tudnak kapcsolódni, meg fiú karakterek, de ami külön nekem a szívem csücske, nem tudom, hogy ezt Anna mennyire tudod, de hogy benne vannak ugye a könyvekben ilyen kis plusz különleges kincsek, kis újságkivágások, képeslapok, amik hihetetlenül emelik a fényét az egész történetnek. Tehát nekem van olyan hetedikes tanítványom, aki alig várta, hogy a második kötet megjelenjen. És azt mesélte, ugye nem lövöm le a harmadik kötetnek a címét, de hogy van egy ilyen játék a második kötetben, hogy erősebben van szedve a harmadik kötetnek
meg
a címe.
Meg az elsőben is már benne volt, igen. Igen.
Azt nem vettem észre, de itt a második kötetnél felhívta a tanítványom erre a figyelmemet, és hogy ő például azt mondta, hogy mielőtt elkezdte olvasni a második kötetet, végigpörgette, hogy ő neki már rögtön tudnia kell, hogy mi lesz a harmadik kötetnek a címe. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól eltalált vonal, úgyhogy reméljük jó sokáig fogod még ezt a sorozatot vinni.
Azért örülök ennek, amit mondasz, mert igazából a sorozat, most hiába van az én nevem a borítón, de ez egy közös projekt, és én ezt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, tehát a kiadóban mindig nagy ötletelés van, és azt veszem észre, hogy ez másoknak is örömet okoz, tehát, és mindig fontosnak tartom elmondani Magyar Éjsik Zsófiának a nevét, aki az egész vizuális világot kitalálta, és rengeteg ötlete van, és az engem is mindig nagyon inspirál, és már kitaláltuk, hogy mi legyen a harmadik résznél is, tehát ez így annyi, tehát olyan kicsit olyan, mint egy ilyen hógolyó, így görgetjük előre magunk előtt, és mindig ötletet szül, úgyhogy én ezt, tehát az írás azért nagyon magányos, nagyon magunkra vagyunk hagyva ott a gép előtt, és nem is tudja az ember tulajdonképpen, hogy mi vár rá azután, hogy megjelenik a könyv. Nyilván minden visszajelzés nagyon-nagyon nagy öröm, de különösen azért örülök most a te szavaidnak is, mert hogy ez nem nekem szól, tehát ez tényleg egy csapatmunka, és nagyon örülök neki.
De akkor konkrétan tényleg van egy ilyen alapkoncepció, és akkor csiszolgatjátok, hogy akkor melyik város, mi legyen a cselekmény, hogy ahhoz milyen külön...
Nagyjából az ki van, tehát az, amikor elkezdődött a sorozat, akkor ezt nagyjából kitaláltuk előre.
Már előre, hogy igen, az életéhez kapcsolódóan milyen...
Van, hogy mikor azok a városok, és azt is tudtam nagyjából, hogy a harmadik résznél Budapesthez érünk, és a negyedik része lett egy... Már az is meg volt fejben, de most arra kapacitálom a kiadót, hogy ezt változzon meg, és legyen egy városok közötti kötet, és van nyitottság is rá, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Úgyhogy nekem például ez a Habidi, ennyi, nyilván nagyon örültem is neki, de azért fontos, mert úgy érzem, hogy ugye amikor elindul egy bármilyen sorozat, az egy ugrás a sötétbe, tehát se az író, se a kiadó, senki nem tudja, hogy ez milyen fogadtatásot talál, tehát lehet, hogy ez az én fejemben a világ legcsodálatosabb története, és aztán beleáll a földbe. És igazából Nekem azért volt ez fontos, mert úgy éreztem, hogy az a bizalom, amit a sorozatba vetettek, az beigazolódott, mert hogy a szakmai zsűri is úgy látta, és pont emiatt, hogy akkor van esélye annak, hogy ez még folytatódhat, tehát még van benne. Muníció van benne, tehát ötlet az van, és hogyha az olvasók is szeretik, akkor ez így is lesz.
Sőt, hát gyakorlatilag azt én már így elmondhatom, hogy mind a két könyvet olvastam, ha valaki az elsőt olvasta, nagyon érdemes olvasni a másodikat, mert az nekem még jobban is tetszett.
Nekem is. Igen. Nekem izgalmasabb volt az, hogy ott sokkal több helyszínen is vagyunk nyilván, meg több kalandban van része szerintem. Tényleg ott azért az a kánforrá. Igazából két párizsi örökös is kánforrá válik tulajdonképpen, aztán mondjuk megkerülnek.
De ez olyan, hogy az első rész szerintem mindig azért nehéz, mert ott meg kell teremteni magát a világot, és onnantól kezdve, ha már belaktad, és kvázi ismerőseid a szereplők, akkor könnyebb velük együtt menni.
Nagyon érdekes volt, mert a másik könyv, amit még elvittem magammal, az a fordítás, a Robin Stevensnek az Úrilányok
nem gyilkolnak
sorozat, aminél a negyedik kötet jelent meg. Igen. Nemrég, és az pedig egy ilyen 30-as években játszódó ilyen Agatha Christie kislányoknak, kiskamaszoknak. És
mi volt a véleményed róla?
És nekem a tiéd jobban tetszett, és ezt teljesen objektíven mondom, és nem azért, hogy most így dicsérni akarjalak. Szerintem sokkal jobban volt felépítve a te történeted, és én ott nagyon éreztem azt a fajta ilyen PC törekvést, ami eléggé áthatja most az angol szexirodalmat mindenképpen, tehát ugye erről meg a német zsűrit is egyébként, hogy így halljuk, az ilyen német irodalmi zsűriben is azért vannak most már olyan szempontok, amik nem biztos, hogy a legjobbat teszik az olvasókkal. Azt is értem, hogy nagyon sok olyan üzenet, ami benne van, ugye itt egy hongkongi kislánynak, teljesen ázsiai származású kislány, és egy angol arisztokrata kislánynak a barátságáról, meg a közös nyomozó irodájáról szól. Ugye ők egy bentlakásos, angol bentlakásos iskolában ismerkednek meg, és nagyon sok olyan üzenete volt a könyvnek, ami nyilvánvalóan a mának szól, és nagyon fontos, hogy ezek benne legyenek, csak nem biztos, hogy ezt a legjobb módon tette szerintem a Robin Stevens, vagy kapcsolta össze Robin Stevens mondjuk az írója a sorozatnak. A cselekménnyel, meg a millióvel, meg tényleg nem biztos, hogy ez a legjobb módja ezeknek az üzeneteknek az eljutatásának. Nem tudom, de ezt mennyire érezted így.
Én nagyon szeretem fordítani ezt a sorozatot. Ugye ez, hogy te is mondtad, alapvetően egy internetusban játszódik, és vannak részei, ahol kilépnek. Például most az ötödik részt fordítottam nem olyan rég, az Cambridge-ben fog játszódni. Tehát ott is kilépnek, karácsony előtt vagyunk, tök jó.
Bocs, egyébként azt még mondjuk el szerintem, hogy amúgy tökéletesen hozza, akik ilyen Agatha Christie rajongók, mert ugye a második részben a vidéki házban, ugye a Daisy és Hazel a két főszereplő, és ugye ott az ő klasszikus vidéki kúriában, igen, akkor ugye az Orient Expressnek van egy ilyen
vállalt,
gyakorlatilag,
igen.
És az ugye a harmadik rész.
És aztán visszatérnek az internátusba a negyedik részben. Ez valóban, ahogy mondtad, egy Agatha Christie stílusú sorozat, a 30-as évek Angliájában játszódik, és ugye ez az időszak a krimi aranykorának is nevezik, igen. És vannak is ilyen utalások, hát olyan regényekre utal benne a szerző, ami egyébként meg se jelent annak idején magyarul, vagy van mondjuk egy ilyen borzasztó régi fordítás, mert sehol fel nem le lesz, szerintem már antikváriumban se. És nekem például az volt meglepő, hogy bizonyos szempontból merészebb, mint mondjuk a magyar gyerekirodalom, el is mondom, hogy miért, rögtön az első rész, hová tűnt Miss Bell. Miss Bell egy azt hiszem a természettudomány tanár, és ezzel most nem fogok lelőni semmiféle poént, de nagyjából az első részben megülik, és az egyik diák, az egyik főszereplő lány talál rá. És akkor ugye az a tétje, és akkor eltűnik a hulla, meg kell találni, és az a tétje a könyvnek, hogy bebizonyítsák, hogy itt bűntény történt. És ha belegondolok, nem nagyon találok ilyet a magyar kínálatban, kicsit még mindig azt érzem, mint a magyar gyerekirodalom egyfajta burkot vonna a gyerekolvasók köré, és ilyen szempontból az angolszászok sokkal belemenősebbek. És nekem például a második orcímű mi könyvnél ez egy dilemma volt, hogy lehet-e benne... hogy lehet-e benne mondjuk egy véresebb rész. Igen. És hát most nem árulom el, hogy van-e vagy nincs, azt mindenki olvassa, de például ezen én is elgondolkodtam, hogy ezt mennyire lehet, mennyire engedheti meg magának egy szerző, akinek gyerekolvasói vannak, de látod, az angolszász írók, mintha kicsit szabadabban állnának ehhez a dologhoz, és erről még egy dolog jut eszembe, amikor évekkel ezelőtt Patrick Ness Budapesten járt, és interjúztam vele, és akkor már nem emlékszem, melyik könyve jelent meg, de nagyon durva volt az intrója. És mondtam is neki, hogy ez így elég szokatlan, és akkor így ránézett, és azt mondta, hogy te ide figyelj, a fiatalok sokkal durvább dolgokat írnak. És ezzel azóta én is szembesültem.
Megnéznek, meglátnak.
És valószínűleg itt pont talán ez a kategória, amit mindig annyira nehezen lövünk be, ami talán segíthet egy kicsit, hogy de ez is olyan nehéz, hiszen biztos van olyan 10 éves, aki már sokkal előrébb olvas, és én is ismerek olyat, aki mondjuk 14 évesen is még szívesen vett kisebbeknek szóló könyvet a kezébe.
Hát tanárként abszolút azt tudom mondani, hogy a gyerek érdeklődése, hogyha van egy olyan könyv, ami majd csak 2 év múlva olvasható, és ő olvasó, akkor biztos, hogy leveszi a polcról, tehát hogy de akár mondjuk egy Percy Jackson, akár egy Harry Potter a maga időszakában úgymond lehetett ilyen tabu döntögető.
De az is tök durva könyv. Meg ha belegondolod.
Hát, hogy mész előre különösen.
Igen. Úgyhogy ez a vonal szerintem, tehát ez egy tényleg egy magyar vonás, és nem is biztos jó vonás. Ha akár belegondolunk mondjuk Szabó Magda Abigéjében is azért nagyon durva dolgok vannak, és azt még a mai gyerekek is nagyon szeretik, tehát hogy nem tudjuk elfedni a gyerekek elől, és nem is kell ezeket a nehézségeket. Én ebből a sorozatból csak az elsőt olvastam, a Mrs. Bell-t, és abszolút egyetértek annával abban, hogy szerintem ami jobb. De nem csak azért, mert itt vagy, hanem ott nekem van egy-két elvi problémám. Egyrészt ugye, amit mondtam, hogy nagyon sok az idegen név, hosszú, nagyon oda kell figyelni, nem véletlen, hogy van a könyv elején egy ilyen felirat, mint a színdaraboknál, hogy kicsoda, mert néha még nekem is vissza kellett lapozni. Tök jó egyébként ez a beemelt, bevándorló vonal, viszont amivel nekem az egy pár oldalas rész, de így tanárként nagyon megütötte így az érzékelésemet, hogy ugye úgy barátkozik össze a két lány, hogy felfigyelnek egymásra, hogy mind a ketten okosabbak, mint amilyennek mutatják magukat. És nem tudom, hogy a sorozat többi részében ez hova alakul, de én azt gondolom, hogy azért ez erről, mondjuk, hogyha én ezt tanítanám, biztos, hogy érdemes lenne beszélni a gyerekekkel, hogy egyáltalán jó-e mást mutatni magadból, mint ami vagy. És én sokszor azt szoktam érezni az ifjúsági irodalomban, hogy pont az a felszabadító ereje, hogy van egy kívülálló főhős, aki felvállalja, hogy ő milyen, tehát hogy oké, hogy ebben a könyvben csak pár oldalban van ez így zárójeles történetként, hogy kvázi nem válaszol jól a kérdésekre direkt az egyik lány azért, hogy ne vegyék észre, hogy ő milyen okos, de hogy ez nem egy jó irány, hanem pont azért szeretjük többek között az irodalmat, meg az ifjúsági irodalmat, ahol megélheti azt a gyerek, hogy nem csak ő UFO, hanem mindenki UFO egy bizonyos pontján az életének.
Ez tök jó szempont. Itt szerintem ennél a szereplőnél egyrészt kicsit reflektál talán akkorra, tehát ahogy a 30-as
ahogy a
nőket kezelték, illetve ez a szereplő, szerintem ez a Daisy nevű nagyon okos kislány egyébként, aki erre, tehát aki borzasztó nagy nyomozónak képzeli magát már egészen fiatalon, és ez kicsit az ő taktikája, a nyomozói taktikájának is a része. Tehát nem mosdatni akarom, de talán ez van valahol a háttérben, de azzal egyetértek én is, hogy bármilyen kicsit ilyen érzékenyebb pont van, az a legjobb, hogyha nem hagyjuk magára a gyerek olvasót vele. És hát csak remélni lehet, hogy sok felnőtt beszélget a gyerekével az olvasmányairól.